Továbbra is a Rádió Cafét hallgatjátok, benne a Kávézó a világ végén. Egy igazi teki adást hallgathattuk, ugyanis a hidrogénről beszélgetünk, és nagyon-nagyon izgalmas téma. Bonner Zsolt, a Messer Hungarogáz Kft. Ügyvezetője az egyik vendégem, illetve Széles Botond, a rendszerfejlesztési mérnök a Bostól, és ott hagytuk abba, hogy ugye többféle energiatárolás és energiahordozó között kell, hogy különbséget tegyünk, és mondtad, hogy azért ez a hatékonyság, amivel mondjuk elő tudunk állítani elektromos áramból hidrogént, illetve hidrogénből elektromos áramat, hogy ez nagyon sok mindentől függ, és akkor ott folytottam valahol beléd a szót, hogyha onnan tudnád folytatni.
Igen. Említettük az elején, hogy vannak különböző elektrolizáló folyamatok, tehát hogy elektrolizálással például vízből tudunk hidrogént elállítani. Itt megemlítenék még a különböző módszereket. Van az alkáli elektrolizáló, a PEM-es elektrolizáló, ugyanakkor már léteznek egy úgynevezett fotoelektrokémiai eljárás, és akár kapilláris eljárás is, tehát rengeteg fejlesztés van. A legelterjedtebb az alkál és a PEM-es. A PEM-es eljárásnál ez az aktuálisan ismert, iparilag elterjedt legmagasabb hatásfokú eljárás, a Bosch-nak is van ilyen PEM-es elektrolizáló berendezése. Itt 80 fokos hatásfokról beszélünk körülbelül, tehát mi beteszünk elektromos áramot, annak megfelelő 80%-a jön ki utána hidrogénbe, mint...
Az elég jó. Nem vagyok szakértő, de azt gondolom, hogy ez elég magas arány, tehát azt nézve, hogy mondjuk nem, de a napenergiához ilyesmihez kapcsolatban 80% az nagyon.
Igen, a kérdés
jó.
Az, hogy mit kezdünk ezzel, mert a helyzet az, hogy ez egyelőre még tiszta hidrogén környezeti nyomáson, és itt visszacsatolnék a legelejére az adásnak, amikor beszéltünk az energia sűrűségről, hogy miért egy nagyon ellentmondásos anyag a hidrogén szerintem, és miért küzd az ipar ilyen nagyon a hidrogénnek a felhasználásával, és ez a volumetrikus és a tömegre vonatkozó energiasűrűségére vonatkozik.
Botond, ne feledd szabadat, egy dolgot tisztázunk, hát ha a hallgatók nincsenek tisztában teljesen vele, hogy ugye amiről te beszélsz, leginkább az elektrolízis, ugye? Tehát ez az a fajta dolog, amit még a kémia órán milyen duranogáz kísérletként lehetett szemléltetni, amikor elektromos energia segítségével bontunk vizet tulajdonképpen, és lesz belőle oxigén, meg hidrogén. És akkor ez az, amiről beszélünk, tehát ez amiben ti a Bosch-nál elsősorban utaztok.
Így van, tehát az elektrolizálás, az tulajdonképpen beleteszünk két valamilyen fémdarabot egy tisztított, deionizált lágy vízbe, rátesszük az egyenáramot, és akkor elkezd buborékolni, és akkor az egyik oldalon kijön a hidrogén, a másikon az oxigén, leegyszerűsítve.
Ez laikusnak ez tök egyszerűnek tűnik, igen. És én annak idején is értettem, hogy hát mit bénázunk, hát itt van ez az elektrolízis, miért nem ezt használjuk föl, de azért gondolom, hogy ez mint minden, ez sem annyira baromi egyszerű.
Ennek megvan a maga oka, tehát a költségekkel magyarázhatjuk ezt, tehát az elmúlt években, ha a beruházási összeget néztük, a két technológia, tehát az SMR, steam reformer, földgáz reformer és az elektrolizáló között, akkor az elektrolizáló 3-4-5-szöröse volt a normál SMR technológiának.
Azért, mert ennyivel drágább az elektromos energia, mint a földgáz.
Kisebb mennyiségben állították elő, nem volt meg a méretgazdaságosága az ipar számára. A másik dolog pedig, hogy az OPEX, tehát az üzemeltetési költséges több volt. Mondanék két adatot, imént említettem már, a földgáz árából kiindulunk, akkor azt mondom, hogy a földgáz árának a fele, szorozva 1,2 egy köbméter hidrogén ára, az elektrolizálóra meg azt mondom, hogy 1 kilowattszor 5 kilowattot használok egy köbméterre. Én ma reggel megtettem azt, hogy megnéztem a tőzsdei árfolyamokat, megnéztem a mai spot villamosenergia árakat, és hozzá hasonlítottam a TTF-en elérhető gáz árához, és azt tudom mondani, hogy mai napon a jelenlegi árfolyamokat tekintve körülbelül 2,8-szer került többe elektrolizálóval előállítani villamosenergiával hidrogént, mint a földgázzal. Uh-huh. A földgáznál a TTF-en láttam körülbelül 40 euró per megawattórát, a villamosenergia meg 120-125 és euró per megawatt.
Itt még azért feltenném a kérdést, hogy az villamosenergia ez vajon megújuló energiából jövő, vagy pedig egyéb erőművekből származó energia?
Ez nyilván a vegyes jelenleg.
Ez nem is tüntetik föl, nem? Tehát hogy az egyenlőre nincs az, hogy nincs, akkor azt mondjuk, hogy a zöld villamosenergia, csak villamosenergia pont.
És itt jön a gazdasági fenntarthatóság kérdése, hogy hogy akarunk átállni 2030 az első etap, utána 2050-re, egy olyan fenntartható energiagazdaságra, ahol a európai szinten átlagosan, tehát átlagosan egész Európa 27 országára nézve 33% a megújuló energiaforrásoknak a százaléka. És ez azért ilyen magas, mert ebből Norvégia, Svédország 97%-ot hoz többek között, és a többi közép-euró ország pedig ilyen 20% környékén ingadozik valahol. És itt újra felmerül ugye a szállításnak, energiaimport és exportnak a kérdése a jövőben, és az előállításnak a helyének a kérdése.
És akkor ezek szerint hidrogénben tárolt energiát jobb szállítani, mint hogyha egy nagy feszültségű vezetéken küldjük ide-oda az áramot?
Nem, határozottan nem. Nagyon drága hidrogént szállítani, megint csak a sűrűségéből fakadóan. De talán visszatérve, előbb a hatásfokról beszéltetek. Tehát, hogy azt mondtuk, hogy én, és Botond által elmondottak nekem új információk voltak, én 60%-ra tettem volna a elektrodáló hatásfokát, de ebből is látszik, hogy a kutatás fejlesztés, ami most nagy nyomás alatt van, milyen eredményeket képes elérni, 80%-ról mesélt, és amikor ezt a bizonyos hidrogént üzemanyagként, egy üzemanyagcella segítségével felhasználjuk, akkor megint egy 60%-os hatásfokkal találkozunk. 6x6 az 36, tehát azt mondhatjuk, hogy az üzemanyagként felhasznált hidrogén, amit elektrolizálóval, zöld energiából állítok elő, az körülbelül egy 35%-os hatásfokkal működik. De felteszem a kérdés, egy belső égésű motornak mi a múltban milyen hatásfoka volt, hasonlóan szintén 31%, tehát nem vagyunk messze attól, amiben élünk ma gyakorlatilag, amikor egy benzinüzemű autóval közlekedünk.
Egyébként kézzel fogható tegyük ezeket a számokat, tehát csak a szállítást, tehát van egy olyan hatásfok megfogalmazás, hogy well to wheel, tehát az előállítás helyétől egészen a felhasználás helyéig egy összhatásfokot nézünk. Most ebből kiragadjuk csak a szállításnak, hogy ez milyen költséggel jár, hogyha egy mostani 40 tonnás tankert veszünk, ami elvinne például 40 tonnás tank elvisz benzint egyik helyre a másikra, 6-szor kéne fordulni ahhoz, hogy ugyanilyen mennyiségű hidrogén, ugyanilyen mennyiségű energiát vigyen el hidrogén formájában. Ez miért van? Azért, mert a szállítás ez mai nap 200 vagy 400 báros tartályokban történik általában. Lehet cseppfolyós formában is, ennek még magasabb a energiaigénye, hogy ezt előállítsuk. És utána pedig a felhasználás, az pedig, hogyha a hajtáslánc esetén egy 700 bárra még egyszer föl kell komprimálnunk az egész gázt, és ez iszonyatos energiaveszteséggel jár tulajdonképpen.
És miért kell szállítgatnunk a hidrogént ide-oda, ha ennyire viszonylag egyszerű előállítani valahol? Tehát miért nem telepítünk minél több helyen, nem tudom, elektrolizáló üzemeket, és aztán csináljuk ott helyben a dolgokat?
Itt a hatáslánc a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy hidrogént állítsunk elő? Tehát ahhoz, hogy hidrogént állítsunk elő, energia kell. Általában vagy villamos energia, vagy bármilyen fajta energiaforrás. A kérdés az, hogy hol áll rendelkezésre ez az energia. És hogyha megújuló energiáról beszélünk, akkor az előbb említett számok alapján egyértelmű lesz, hogy egy 16-20%-os magyar megújuló energiaforrás százaléknál nem fogjuk ellátni feltétlenül a hidrogén szükségletünket, vagy akár Németországnak is 60-70%-át az energia szükségletének importálnia kell. Tehát mindenképpen egy olyan területre kell összpontosítanunk a hidrogén gyártást, ahol a legkevesebb szállítási vesztességgel tudjuk megoldani a gyártását. És ez olyan helyen lesz, ahol vagy sok víz folyik, vízerőmű, vagy sok napsüt, naperőmű, vagy pedig a sok szél fúj, szélerőművek.
És akkor, hogy mondjuk védjük az eddigi elgondolás, mert ugye nagyon sokszor fölmerül az emberben, hogy lehet, hogy ezt eddig hagytuk, hogy így menjen, és a fosszilis energiákra befektettünk mindent, de hogy a fosszilis energia ugye attól volt viszonylag egyszerű, hogy kijött a földből, aztán tulajdonképpen azonnal lehetett
és
használni.
És mindig 20 évig volt elegendő, mindig 20 évig. Születésem óta mindig éppen 20 évig lesz elérhető.
Igen, de erre viszont azt szokták mondani, hogy a kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő, tehát hogy itt is azért kell változtatni. Igen, és akkor, hogy hol lesz ez a terep? Ezt valahol olvastam, hogy a spanyolok nagyon ráfeküdtek, és hogy a spanyolok akarnak lenni a nagy hidrogén nagy hatalom.
Utána néztem, egy kicsit elkezdtem kutatgatni ennek a témának a keretén belül, és nagyon érdekes, itt is bele kell menni sajnos gazdaságpolitikai kérdésekből, hogy ezt megválaszoljuk. Itt van egy ukrán-orosz háború, aminek következtében, vagy nem tudjuk, hogy mi az okokoza, de a lényeg az, hogy a orosz gázellátást elzárták Közép-Európa irányába. Innentől kezdve egy másik logisztikai útvonalat kell kijelölni, vagy meghatározni, vagy megoldani ahhoz, hogy Európának a gázellátása meg legyen oldva. És ez akár tetszik, akár nem Spanyolország, mert ők vannak a legközelebb Észak-Afrikához. Uh-huh. Egyes pont. Kettes pont. A spanyolok nagyon jól pozícionálták magukat, ők nagyon közel vannak a húsos fazékhoz, tehát hogyha megnézzük, hogy milyen mennyiségű európai uniós támogatást kaptak az elmúlt években, több száz milliós összegekről beszélünk, és megnézzük aktuálisan, hogy hogyan változott a munkanélküliségi szám Spanyolországban és a GDP növekedés, akkor igazából egy mintaországot látunk magunk előtt, mert azok az ipari befektetések, amiket ezekkel a támogatásokkal megoldottak, ezek egyedülállóak. És mik ezek a befektetések? Spanyolország all-int játszik. Pókerezik, all-int játszik, a 30-ra kitűzött, tehát 2030-ra a Green Deal kereteink belül kitűzött 6 gigawattnyi elektrolizáló befektetésekből, amit egész Európára tervezett az Európai Unió, ebből Spanyolországban 4 gigawattot hoznak létre, 25-ig bezárólag.
Tehát ők erre fölteszik az összes, erre alapra az összes.
Spanyolországnak a stratégiája az Európai Unió energiahábja legyen. Uh-huh. És ezt egyébként abból is nagyon látszik, hogy Franciaország és Németország után Spanyolország a legbefolyásosabb Európai Uniós állam. És ráadásul,
egy hatalmas országról van szó.
Meg is választották a Spanyolországnak a vezetőjét, egyik vezetőjét Európai Uniós miniszternek is. Tehát nagyon nagy befolyásuk van, sok támogatást kapnak, erre ülik be a pénzt igazából, hogy a hidrogén ellátást csinálják, és még hozzátenném, hogy most építik éppen a Franciaország és Spanyolország közötti új gáz csővezetékrendszert, ahol meg tudják oldani a Spanyolországból termelt hidrogéngáz szállítását Franciaország irányába, és utána pedig az európai, közép-európai országokba.
Egyébként a sima földgáz vezetékekben lehet hidrogént is szállítani? Tehát, hogy át lehetne egy csomó mondjuk infrastruktúrát, ami földgázra van kiépítve, át lehetne állítani hidrogénre?
Igen, engedjetek meg nekem egy projektet, és legyünk erre nagyon büszkék, mert ő az első pilot projekt hazánkban, ez az Aquamarine projekt, amit a magyar MVM, Magyar Földgáz Tároló valósított meg állami pénzekből részben és saját forrásból. Mint egy 6 milliárd forinti épült egy elektrolizáló 2,5 megawatt teljesítményű. Ezzel gyakorlatilag körülbelül 400 köbméter hidrogént képesek előállítani óránként, és ennek a projektnek az lenne a célja, hogy különböző vizsgálatok tárgyát adja. Az egyik lehetőség az, hogy ők rendelkeznek azokkal a föld alatti tárolókkal, ahol akár több 10 millió köbméternyi hidrogént lehet betáplálni, vagy betárolni. Ezek a vizsgálatok most zajlanak. Ez egy ilyen porózus kőzet, ami itt van. Európában vannak ilyen tárolók, de más anyag, ami jellemzi ezeket a tárolókat. Tehát ez a vizsgálat folyik. Ide be lehetne tárolni nagy mennyiségben a hidrogént, és amikor szükség van rá, úgynevezett völgyi időszakban, akkor újra villamos energiával alakítani. A másik vizsgálat, ami jelenleg zajlik az ő megrendelésük alapján, az pedig az, hogy a meglévő gázhálózatban hogy lehetne bekeverni. Tehát régen az öntött vas csövetni nem lett volna gond, de a modern napjaink gázvezetékei szénacélvezetékek, és a szénacélban sajnos a szenet, ami ennek a keménységét adja, azt a hidrogén gyakorlatilag a metánná alakítja, és így ellágyítja. Tehát azt vizsgálják, hogy milyen koncentrációt lehet bekeverni. A háztartásaink eszköze mondjuk a kazánnak hivatalosan, mint egy 20% keverési arány garantálnak, hogy ezzel képes lenne működni. A jelenlegi cél és a szakemberek által megfogalmazott bekeverési arány az körülbelül 2% körül van, de ez még mindig egy nagyon komoly mennyiség. Ha ez tényleg megül energiából gyártott hidrogénnel, a hálózatot menedzselve, tudjuk megtermelni. Tehát nagyon komoly mennyiség azért ez, igen.
Így kiegészítés még ezt, hogy hozzátenni, mert ugye kérdezted a szállítását, itt meg kell különböztetnünk kétfajta szállítási módot, hogy amikor a tisztán előállított hidrogént akarjuk szállítani egy csőrendszerben, vagy pedig a meglévő fűtéshálózatunkat akarjuk megújítani igazából, hogy hozzákeverünk hidrogént, hogy tisztább legyen az a gáz, amivel fűtünk. És ez két teljesen különböző követelményrendszerre járó beruházás és feladat. Mert amikor tiszta hidrogént akarunk szállítani, az japán példán nagyon jól látszik. 17-ben kezdték el ők leghamarabb a világon a hidrogén stratégiának a megélését és kialakítását, és 5 évvel később vissza tudunk tekinteni, és elolvashatjuk, hogy milyen tapasztalataik vannak. Nagyon érdekes egyébként.
Én nagyon ráfeküdtek erre a hidrogén témakörre, ha jól tudom.
Így van a Toyota is például, ugye, mint járműgyártó. És ők például egyértelműen megmondták, vagy a tanulmányból kiderült, hogy igazából, hogyha egy hidrogén nemzetet, tehát Hydrogen Society-t akarunk kialakítani, akkor az csak úgy működik, hogyha teljes mértékben újra gondoljuk az egészet. Tehát a meglévő gázhálózat átépítése, hidrogén szállítása, bár kecsegtetőnek hangzik, de az japán tanulmányból, vagy vizsgálatból szerintem az látszik, hogy ez nagyon-nagyon költség, nagyon nagy költségekkel járna, és nem feltétlen hatékony, és ráadásul számolunk ki azok a veszteségek is, amik útközben fellépnek a szállításnál.
De Botond, de hát, hogyha azt mondjuk, hogy még egyszer, egy olyan időszakban, amikor a hálózaton túltermelés jelentkezik, hidrogént előállítok, ezt be tudom keverni ebbe a hálózatba, ami beruházás adva van, a hálózat létezik, és 2-3-4%-át a hazai földgáz igénynek hidrogénnel gazdagítva tudom kínálni, ez szerintem egy nagyon jó út, és ez fontos. Azt, hogy kiépítünk egy hidrogén vezetéket, már célzottan hidrogén szállítása, lásd a spanyol példa, ahol ugye Cádizba és Huerskába fogják ezeket megépíteni, és egy Portugáliát érinti, francia, portugál és a spanyolokat érinti, és ez megépül, és egyébként, amit említettél, ez a 4 gigawatt, ez most ugye a világ összes elektrolizáló villamosenergia igény az elmúlt évben volt 1,4, a 2 már épül, meg lesz a 4, ezeket Magyarország teljes hidrogén igénynek több, mint a dupláját adja, tehát ez egy másik téma, de ha megvan nekem a csövezeték hálózat, amire be tudok keverni egy ilyen jelentős mennyiséget, kb. Kiegyenlítek energiát a hálózaton, szerintem ez nem tud rossz lenni.
Ezért mondtam a legelején, amit mondtam, hogy két külön feladatkörről és szempontról beszélünk, amikor egyszer tiszta hidrogént szállítunk.
Nem is kettő,
egyszer pedig, amikor feltuningoljuk a meglévőt és kiegészítjük.
Jó, ez megint az a helyzet, amiben, ahova mindig eljutunk itt általában a vendégek, hogy nincsen, tehát nincs egyfajta megoldás, nagyon sokféle megoldást kell majd alkalmazni, nagyon vegyesen kell majd ezeket a technológiákat alkalmazni, nagyon rugalmasnak kell lennünk, tehát mindenki valahol egy ilyen szent grált keres, hogy majd ez lesz a megoldás, nem, ez lesz a megoldás, de nem lesz, tehát valószínűleg igen, muszáj lesz vegyítgetni, hiszen egy meglévő rendszert valószínűleg nem engedhetünk meg magunknak, hogy teljes mértékben kidobjunk az ablakon, tehát meg kell próbálni azt is felhasználni, de közben meg kell nézni, milyen lehetőségek vannak.
Igen. Hogyha szabad egy példát lopnom úgymond egy szakértőtől, egy svájci bicskához hasonlította a hidrogént, hogy sokan svájci bicskaként néznek a hidrogénre, hogy ez majd megold mindent, de ez sajnos nem igaz. Tehát rengeteg lehetőség van elméleti szinten, ahol lehet használni. Gyakorlati szinten viszont, hogy hol lesz kifizetődő és hatékony, az viszont meg kell alaposan, ki kell számolni, meg kell vizsgálni, hogy az valóban ott megérjen. Tehát például hol éri meg, ugye ott, ahol, erre még egy képet hoznék, hogyha van egy lerombant házunk, egy teljesen piszkos fallal, a kérdés az, hogy melyik megoldáshoz nyúlunk, fehér festékkel lefestjük a falat, vagy pedig elkezdünk kis Picasso festményt rajzolni 1000 fajta színe, és akkor azt akarjuk feltenni a fal közepére, hogy majd szebb lesz a lakásunk. Nem, nyilván először a fehér falfestéssel fogjuk kezdeni, és ugyanez igaz a hidrogén bevetésére is úgymond. Úgyis megnézzük, hogy először, hogy hol van a legnagyobb károsanyag kibocsátás 100%-osan, és ez, ha nézzük, az iparban van a fémipar, kerámia és az üvegipar. Ez például Németországnak és szerintem Közép-Európának is az ipari szén-dioxid kibocsátásának a 80%-át teszi ki, és ennek a 80%-nak több, mint a 60% a fémiparból jön. Most, ugye megnézzük, hogy a közlekedés az 20%-a az összkárosnak kibocsátásnak, és itt beszélünk ugye a hajózásról, a teherautókról, a személyautókról, már buszokról, meg egyebekről.
Repülőkről.
Igen, repülőkről. Ugye nagyon szegmentált, minden egyes kis szegmensnek külön megoldásra van szüksége, mert mások a követelmények, akkor egyértelműen látszik már ebből, hogy sokkal hatékonyabb, hogy ráfekszik a reforta transformáció igazából a fémiparra és az ipari megoldásokra, mert ott rendkívül egyszerűen lehet hatalmas lépést tenni.
Egy megoldással lehet a 80%-et venni. Jó, folytassuk, innen kis hírblokkal kell, hogy menjünk tovább, és aztán innen tudjuk akkor folytatni.